Ami további Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtette és alkotta az eget és a földet. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót, amint írva található a Zsoltárok könyvében. A 9. Zsoltárban az első 11 verset olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg tehát Istenünk hozzánk szóló igéjét a Zsoltárok könyvéből, 9. fejezetből, az első 11 verset olvasom. Hálát adok az Úrnak teljes szívemből, elbeszélem minden csodatettedet. Örülök és vígadok neked, zengem nevedet, ó felséges! Mert meghátráltak ellenségeim, elbuktak és semmivé lettek előtted, mert igazságot szolgáltattál ügyemben, trónodra ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a népeket, semmivé tetted a bűnösöket, és eltörölted nevüket mindörökre. Vége van az ellenségnek, feldúltad városaikat, hogy örökké romokban heverjenek, még emlékük is kiveszett. De az Úr örökké trónján ül, fölállította bírói székét, igazságosan bíráskodik a világ fölött, részrehajlás nélkül ítéli a nemzeteket. Az elnyomottak menedéke az Úr, menedék a nyomorúság idején. Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram, azokat, akik hozzád folyamodnak. Hallottuk Istenünk igéjét, most pedig imádkozzunk, hogy szívünkbe fogadjuk üzenetét. Mennyi Atyán, köszönjük, hogy kereshetünk téged a mindennapokban, és meg is találhatunk. Szívünket látod, és nem a felszínt. Látod, hogy mit hoztunk, milyen sebek vagy terhek vannak életünkön, mi az, ami fájdalommal tölt most el bennünket, mi az, ami örömet ad. Kérjük, hogy te adj nekünk egyensúlyt, békességet. Az élet különböző viharai, viszontagságai, magasságai és mélységei között. Gondviselő szeretetedet árazd reánk, isteni hatalmaddal, őrizd meg bennünket, hogy félkész állapotban maradjunk, fejezd be bennünk a te munkádat, amit lelked által elkezdtél. Most letesszük mindazt, ami meghaladja erőnket, hogy felvegyük mindazt, amit te adsz nekünk ahhoz, hogy erőnk ismét visszatérjen, hogy hitünk növekedjen. Így nyújtjuk ki hitünk karját, és kérjük áldó igédet, szenteld meg szívünkbe, hogy elvehessük tőled az örök élet ajándékát. Amen. Kedves testvérek, Istenünk igéje, amelynek alapján a mai napon az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Mózes 5. könyvében, a 22. fejezetben az első 4 verset olvasom. Ne nézd el, ha embertársadnak a marhája vagy juha elcsatangol, ne menj el mellettük közömbösen, hanem tereld vissza embertársadhoz. Ha pedig nem lakik hozzád közel az embertársad, vagy nem ismered őt, akkor helyezd el a jószágot a magad házánál, és legyen nálad, amíg embertársad nem keresi, akkor add vissza neki. Ezt tedd embertársad szamarával, ezt tedd a ruhájával, és ezt tedd minden elveszett holmiával, amelyet megtalálsz. Nem szabad közömbösen elmenned mellette. Ne nézd el, ha embertársadnak a szamara vagy marhája kidől az úton, ne menj el mellettük közömbösen, hanem segíts neki lábra állítani. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, én tudom, a tudomány bebizonyította, hogy körülbelül 20 percig lehet figyelni, és utána már kikapcsol az ember. Hát a 20 perc után vagyunk. A következő kérdés pedig valószínűleg az, hogy miért ezt az igét olvastam föl. Városi embernek hol találkozunk itt szamárral és ökörrel, amit föl kellene állítanunk, és gondoskodnunk kellene róla. Mégis a Mózes 5. könyvében szereplő igének van egy élő üzenete, amely arról szól, hogy ne legyünk közömbösek. És mi az, ami a városi ember életét a legjobban nyomorítja, az pontosan az, hogy hihetetlenül elmagányosodtunk és közömbösek lettünk egymás iránt. És sokszor úgy van, hogy a városi ember életében, hogyha bármi is történik vele, ugye rengetegen veszük körbe, emberek sokassága, de mégis azt éri meg, hogy egyedül van bajában, nyomorúságában, és nincs, aki segítsen. Nincs ennél tehát nagyobb nyomorúság, mint amikor ott vagyunk egymás mellett, de mégsem vagyunk ott. De vajon mi lehet ennek az oka? Ennek az oka a külső világban keresendő. Ennek az oka abban keresendő, hogy már 21. században élünk, és az emberek már elszoktak attól, hogy egymásra figyeljenek. Már a média olyan mértékben beszivárgott az életünkbe, hogy inkább figyelünk a média különböző csatornáira, inkább figyelünk arra, hogy mi történik a világban, a nagyvilágban, mint hogy közvetlenül mellettünk mi történik, vagy a másik emberrel. Láthattuk, hogy Mózes könyvében nem véletlenül iratott meg mindez, hogy figyelj a te embertársadnak mindenére, bármiére, ruhájára, jószágára. És azt mondja a Szentírás, hogy nem szabad közömbösen elmenned mellette, mind a mellett, ami történik a te felebarátoddal. Miért van ez? Akkor nem volt tévé, akkor nem voltak az emberek elfásulva, úgymond a modern világ különböző zajától, nehézségeitől, és nem aggódtak azért, hogy most jön-e a villanyszámlás, vagy nem. De akkor is közömbösek voltak az emberek. Ott volt ez a kísértés minden életkörülményben és életszakaszban, hogy csak az a fontos, ami az enyém. Csak az a fontos, ami nekem jó. És az, hogy mi történik a másik emberrel, hát mi közöm hozzá. Hogy mi lesz az ő vagyonával, életével, sorsával. Hát semmi közöm hozzá. A közömbösség és a közöny tehát az ember szívéből táplálkozik. És mindig onnan épül föl. Legbelülről jön az, lehetnek körülmények, amelyek elősegítik, lehetnek okok, amire azt mondjuk, hogy most én azért voltam ilyen hidegszívű és rideg, talán éppen az embertársamhoz, vagy a hozzátartozomhoz, mert éppen van valamilyen gondom, azonban az igazi ok az, hogy mi erre képesek vagyunk. És ezzel számolnunk kell. Isten igéje azt mondja, mi erre képesek vagyunk, hogy olyan hidegen és szeretet nélkül tudunk élni, hogy figyeljünk oda arra, hogy ez ne hatalmasodjon el az életünkben. Mondhatom azt, hogy minden korosztályt érint tehát az Isten üzenete, fiatalt, középkorút és időst. Mert minden korosztályba szedi áldozatát ez a fajta közömbösség, közöny, és mondhatom azt, nem törődömség. Az érzéketlenség. Miközben a szeretetről beszélünk, és oly sokan sírnak azért, hogy nem szeretik őket, ha föltesszük azt a kérdést, hogy de te kit szeretsz? És ki mellé álltál oda? Úgy, ahogy te szeretnéd, hogy melléd odaálljak. Kinek adtál akkor, amikor szükségben volt, és most, amikor te szükségben vagy, és vágysz arra, hogy valaki adjon neked. Akkor, ha megnézzük ezt, akkor azt mondhatjuk, hogy sok esetben igazságos ítélet alatt vagyunk. Mert kevés az, amit adtunk. Mert kevés volt az az együttérzés és szeretet, amit embertársaink felé mutattunk. Milyen szép ez a magyar szó, hogy összetartozunk. Összetartozunk. És sokan beszélnek az összetartozásról. Egy nemzet vagyunk, összetartozunk, tartsunk össze. Végre legyünk egyek, és ne legyen széthúzás. Mit fejez ki ez a magyar szó? Összetartozunk. És ebben benne van valahol a tartozás is. Kedves testvérek, mi egymásnak is tartozunk. De legfőképpen kinek tartozunk, és kinek adósodott el a mi életünk? Az örökkévaló Isten felé tartozunk mindennel. Mert semmi nincs, amit ne kaptunk volna. Az életünket, a ruhánkat, az élelmünket, a tehetségünket, az egészségünket, mindent kaptunk. Semmi sem a miénk, mindent ajándékba kaptunk, ezért Istennek tartozunk mindennel. És mit mond az Isten? Ha nekem akartok hálát adni, adjatok nekem hálát. Életetekkel, életetek valóságával, ne csak pusztán szavakkal, amelyek elszállnak. És semmi nyoma nincs az életetekben annak, amit fogadtok, amit ígértek. Hanem Isten azt mondja, hogy életünk valóságával és szeretettel áldozzunk ő neki. És mit jelent ez ebben az összefüggésben? Istennek adom, ha a másik embernek adom azt, amit adok önzetlenül. Istennek adom azt, és az ószövetségi ember is Istennek adta azt a gondoskodást és szeretetet, amikor elkóborolt az ő embertársának a juhai és magához vette. Mert Isten ezt parancsolta. És tudjuk azt, hogy Krisztus nem hogy csak ezt parancsolta nekünk, hanem azt mondta, hogy szeress fele barátodat, mint magadat. Még magasabbra tette a mércét. Szeress fele barátodat, mint magadat. Istennek tehát sokkal tartozom, ezért bőven adok. Bőven adok mindenkinek. És ebben az adásban igazából nincsen mérlegelés, hogy ó, most kinek adja. Mit mond Krisztus, amikor az irgalmas szamaritánus történetét mondja el, ugye az irgalmas szamaritánus megáll a kirabolt ember mellett, az ő fele barátja mellett, aki egyébként valószínűleg zsidó ember, és ő, mint irgalmas szamaritánus, egy megvetett ember a zsidók szemében, de mégis segít. Nem kérdezi meg, hát te ki vagy? Tartozom-e hozzád? Milyen vallású vagy? Mit tettél eddig az életedben? Lehet, hogy ez egy jogos ítélet rajtad, és én is itt hagylak téged, mert megérdemlek. Nem ítélgető, hogy vajon most megéri-e nekem, hogy segítsek ezen az emberen? Vagy éppen, ha itt maradok, akkor lehet, hogy engem is kirabolnak. Inkább csináljunk úgy, mintha nem vetnénk észre őt. És mit tesznek a példázatban ugye az arra felé menők? Mind a lévita, mind a pap úgy tesz, mintha nem lenne ott az az áldozat. És egyébként megindokolják, hogy miért nem megyünk oda. Hát sietünk az Isten tiszteletre. Most mindezt nem azért mondom el, hogy most bárkit is megítéljek, hanem azért mondom el, hogy magamban is megítéljem, és megítéljem az emberben ezt a képességet és készséget, hogy érzéketlenek tudunk maradni. És ebből nagyon sok szenvedés fakad. Mint ahogy a rablók is kirabolják az ártatlant, az is érzéketlenség. De ugyanan érzéketlenség az, amikor nem segítünk egymásnak, bármilyen kis dologban is. Mondja valaki, hogy én semmi olyan nagy bűnt nem követtem el, én nem raboltam ki senkit, és nem vagyok olyan ember, aki nagy bűnöket, én miért rosszat tettem? És sokszor azt is mondhatjuk, hogy nem az a baj, amit tettél, hanem amit nem tettél. Mennyi mindent tehettél volna, amiben kifejezhetted volna szeretetedet. Nem gyűlölted az embereket, de vajon szeretettel odaálltál, és vállaltad azt az embert, akit éppen az Isten melléd állított, mert ezt a gondolatot szerettem volna elmondani, hogy ki az én fele barátom, ugye ez volt az a nagy kérdés. Hát bárki, aki az életed útján ott van, és melletted van, és vele találkozol. Az a te fele barátod, az a te testvéred. Atyád fia, ahogy mondja, a nyelvünk is atyád fia, és mi egy atyától vagyunk, egy vérből, egy nemzetségből, egy család vagyunk. Bármilyen néphez, nemzethez tartozunk is, bármilyen vallásúak vagyunk is. A szeretet nagy parancsolata mindenen túlmutat. Vagyis, amire szoktunk hivatkozni, hogy sok a gondunk, sok a bajunk, fáradtak vagyunk, csalódottak vagyunk, az intézményeknek a dolga, hogy segítsenek, vagy segítek, ha megéri, vagy segítek, ha lesz időm, kedvem, ezek mind semmik az Isten előtt. Kifogások. Üres kifogások, amelyeknek tudom, hogy mégis nagy súlya van a mindennapokban. Mit mond tehát az Isten szent lelke most a mi számunkra? Figyeljetek egymásra. A mai világban ennek az üzenetnek értéke van. Figyeljetek az Istenre. És figyeljetek azokra, akiket az Isten elétek hoz. És nem mondjátok azt, hogy nincs mit adnotok. Mert mindent kaptatok az Istentől. Gazdagok. Van mit adjál, amikor a te fele barátod szükségben van, mert amikor te mellé érkezel, egészen biztos, hogy elhelyezett az Isten a te életedbe is valamit, amit odaadhatsz jó szívvel, tisztán. Egy fogódzót, egy jó szót, javaiddal is adhatsz, de mindenben az adásban legyen ott az Istentől kapott bölcsesség. Mert a másik párhuzam pedig az lehet, hogy a tékozló fiúnak ugye oda vihetünk mindig egy tál lencsét, és megakadályozhatjuk azt, hogy ő megtérjen, és belássa azt, hogy igen, rossz úton jártam. Mert ha mindig és mindenkinek próbálunk valahogy kényszeresen segíteni, lehet, hogy éppen ahogy segítünk, abban kell az Istennek a bölcsessége. Mert segíteni is tudni kell. A tékozló fiút is segíteni kell. Igen, az atya is tudja, és szereti őt, és magához öleli. de vannak felismerések, amelyekre el kell jutniuk embertársainknak és nekünk is. És ilyen szempontból a jó segítség, az alkalmas időben megérkező jó segítség. Mint ahogy a tékozó fiú számára az volt a jó segítség, hogy eszébe jutott, hogy vissza kéne menni haza. Ha valaki úgy tud segíteni, hogy a másik ember gondolatát, életútját úgy tudja befolyásolni, hogy a jó irányba tereli azt. Mint ahogy az elkoborolt állatot jó irányba tereli az ember, amikor magához veszi. Most furcsa ez a kép és ez a hasonlat, de ugyanígy elkoborolva élünk. Elmagányosodva, és ha valaki a szeretetével, gondoskodásával jó irányba tudja terelni az életünket, akkor helyes az. De ha a segítésünkkel, vagy rossz irányba fenntartjuk a másik ember életét, és nem segítünk a jó irányba terelni, nem segítjük jó irányba az ő életét, akkor a segítésünk is hiába való. Hány ember van, aki együtt érez a másikkal, és együtt panaszkodunk? Együtt panasz, hogy együtt, csak így van, ahogy mondod, így van, és még nagyobb gödröt ásunk, de együtt. Mert úgy segítünk egymásnak, hogy legalább együtt vagyunk a rosszba, és jó megerősítjük egymásba, hogy igen, szenvedés az élet, nincs jó megoldás. És így találjuk meg a jó segítőtársat. Tehát Isten arra figyelmeztet, hogy ne így segítsünk, hanem úgy, hogy valóban annak értelme és célja legyen. Adja meg Isten tehát, hogy Krisztus látásmódja, bölcsessége és irgalmassága ott legyen rajtunk, és adjon bölcsességet, hogy a mindennapokban odafigyelve egymásra, egymásnak tényleg segítő társai legyünk. Mert nem mindegy, hogy milyen lelkülettel élek, nem csak azt nézi Isten, mit tettem, hanem azt is nézi, mit nem tettem meg. Kérjük, hogy életünkbe adjon bölcsességet, és hogy felismerve az élethelyzeteket, alkalmas, hitből jövő, Istentől áldott segítséget tudjunk adni minden fele barátunk számára, mert ezért küldött el bennünket Krisztus a világba. Hirdessük az evangéliumot, és erről ne feledkezzünk meg, ez az egyik legnagyobb segítség. Bármennyire is úgy tűnik, hogy ez talán nem annak tűnik, de az evangélium világos hirdetése valóban segítség az embereknek. És hogyha tesszük, életünk valóságával hirdetjük az evangéliumot, és látják az emberek a mi jó cselekedeteinket, ahogy mondja Isten igéje, akkor dicsőíteni fogják mennyei atyánkat. E kettő tehát együtt van. Az evangélium hirdetése és a hitből fakadó jó cselekedetek. Mi tehát a jutalmunk? Az, hogy mindezeket tehetjük. Isten áldása legyen tehát így életünkön. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd pedig az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Mennyei Atyánk, látott szívünket és hajlandóságunkat, hogy közömbesek legyünk egymás iránt, a Te szabad iránt és a másik ember iránt. Látod, hogy oly sokféleképpen elidegenedtünk tőled, és fele barátainktól, és életünk sokfajta nyomorúságba, bajba, veszedelembe került. Add meg, hogy megtaláljuk egymás kezét. Add meg, hogy egymás szemébe tudjunk nézni. Felismerjük azt, hogy a nagy dolgok mindig ott vannak mellettünk, és egész kicsiny dolgokon elkezdjük a változást. Add meg, hogy legyen lelkünk meglátni a másik embert. Taníts meg bennünket a Te bölcsességeddel, hogy hogyan segítsünk, és mikor segítsünk. Adj nekünk tehát szent lelkeddel világos látást. Szenteld meg tehát most szívünket. Minden akadályt védj ki belőlünk. Aggodalmat, félelmet, a mi érteket, a közönyt, az ürességet. És add meg nekünk, hogy felismerjük azt, bizony nagy ajándék az, hogy segíthetünk és adhatunk abból, amit Te adtál nekünk. Neked tartozunk, Istenünk, mindennel. Te bőségesen megadtál mindent, ami a számunkra szükséges. Add meg nekünk tehát, hogy továbbadjuk azt ingyen kegyelemből, szeretettel, ami fele barátaink számára is. Így kérjük tehát, légy mindazokkal, akik most gyászolnak közöttünk, hagy árasztassuk szeretetünket, reáljuk, hogy vigasztalást vegyenek. Kérünk a betegekért, légy az ő gyógyítójuk, testi-lelki nyomorúságban levőkért, útkeresőkért, Te áld meg őket, és add meg, hogy közösségünkben, templomukban vigasztalást és útmutatást nyerjenek. Most pedig hallgass meg egyéni könyörgésünket és imádságunkat. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy meghallgatott kéréseinket. Most pedig mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet.